Sok szeretetek, köszöntök mindenkit, elsősorban is kisgyerekeket is, mert ha hozzájuk is szeretnénk szólni, hol vagytok mindannyiatok, akkor gyertek előbb, ha ki tudnának. Hadd kérdezem tőletek, gyerekek, hogy kívántok-e már valamit, akartok-e egyszer már valamit, és kértetek akár a szüleitektől, és megkaptatok. Volt-e már ilyen? Volt már ilyen, hogy kértetek valamit? Akár egy játékot? Ugye? És volt-e olyan esetleg, hogy kértetek valamit, és imádkozzatok érte? Igen? Például? Ó, de csodálatos. A unoka testvér gyógyul meg, az nagyon gyönyörű kérés. És meggyógyult?
Azt még nem tudom.
Azt meg nem tudod. Aha. Nagyon jó. És a gyerekek, amikor imádkoztatok, hány percig imádkoztatok? Szeretnénk tudni, meg ahogy felnőttöktől is megkérdezni, ki az, aki már egy percig tudott imádkozni? Emelj a kezét. És ki volt az, aki már 5 percig tudott imádkozni? Gyerekek, szeretnék látni. Nem volt még? 5 percig nem volt már a gyereknél. Hát a Rubennel, ugye? Ki volt már, aki imádkozott 10 percig? És fél óráig? 1 óra hosszán, megállás nélkül? És egész nap. Csak Dávid csinálta. De volt egy Bibliában meg valaki más, aki csinálta. Reggeltől naplementéig. Arról az emberről szeretnénk beszélni. Ki volt az?
József.
Által ugye nem írja erről a Józsefről.
Mózes?
Igen, Mózes. És kérdezzetek el, Mózes reggeltől naplementéig imádkozott. És ki tudja, hogyan imádkozott? Fekve ott az ágyában?
Nem,
térdelve. Térdelve? Biztos? Mikor... Hát, ki tudja meg jobbat? Így imádkozott Mózes. Ti imádkozhatok már így? Így van. Hát képzeljétek el, ha valaki így imádkozik, gondoltok, ez könnyű dolog? Már emeltetek már kezeteket akár 5 percig?
Én
csak néha, de próbáljátok csak 5 percig, nem fogtok bírni. Ez nagyon-nagyon nehéz feladat. De Mózes reggeltől naplementéig így emelve a kezét és imádkozott. Képzeljétek, amikor én kicsi voltam, mindig büntettek bennünket, amikor rosszalkodtunk. Kétfajta büntetés volt. Az egyik vagy megfenekelnek, a másik pedig azt mondja.
Engem már egyszer úgy büntettek meg, hogy nem adták azt a jégkrémet nekem, meg
a jégkormát. Ó, az komoly büntetés lehetett. Nagyon. Igen, igen. Ez is büntetés. Így van. Orsinak komoly büntetése volt. Hát gyerekek, látjátok, sokfajta büntetés van. Neked is. De én elmondom bennünket, engem hogy büntették. Engem úgy büntettek, képzeljétek el, azt mondták, hogy le kell térdelni, és fel kellett emelni a kezet. Mert azt mondja, válaszok. Vagy megfenekelnek, és nagyon fáj, vagy letérdelni, emelni kell a kezet. És azt mondja az apukám, hogy 5 percig kell csinálnom. És utána elkezdtem sírni, már második percnél. Harmadik percnél úgy sírt, hogy fájt a térdem, mert minden bajom volt. De Mózes megcsinálta reggeltől naplementéig. elgondolkodható. Hát így van. És a Mózes, amikor képzeltek el, elment, és a kivonuláskor, amikor kijöttek Egyiptomból, és akkor találkozták azok a pogány népek, úgy hívták amalekiták, igen, Zsófi. Nem büntették meg. Igen, ez nagyon jó gondolat. Gondoltak a Mózes, és akkor most Isten megbüntette őt, hogy felemelje a kezét. Nem büntetésből, ugye? Imádkozott. Így van. Hát a gyerekek, de reggeltől estig miért? Mondjátok nekem. Miért nem lehetett Mózesnak csak reggel, vagy mit tudom, 2 percig? Mondjátok nekem, miért reggeltől estig kellett? Magát büntetni akart? Miért kellett? Ruben.
Azt szerette az Úr Jézus.
Azt szerette Jézus, bizonyám, tudjuk, hogy szerette az Úr Jézus. És a Orsi, amikor imádkoztál a unokatestvéredért, 1 percig, ugye, körülbelül imádkoztál, vagy 2?
Körülbelül.
És utána habba hagytál, ugye? Megy a gyót már? Nem is tudjuk. Meg, igen? Akkor csodálatos. Gondoljátok, a Mózes addig nem eresztette le a kezét.
Volt nekem szörnyű kép.
Ó, igen. És a Mózes, képzeltek el gyerekek, hogy Olivier, s'il te plaît. És a gondoltak a Mózes, hogy reggeltől estig imádkozott, mert azért az Isten nem adta győzelmet. Nem adta győzelmet az Izrael népnek. És azt mondja a Biblia, amikor Mózesnek a keze fenn volt, akkor a pogány nép győztek. És amikor, bocsánat, amikor fent volt a keze, Izrael nép győzött, és amikor lent volt a keze, pedig a pogány nép győzött, képzeltek el. Amikor azt jelenti, hogy Mózes nagyon erősen imádkozott, fent volt a keze, akkor Izrael erős volt, és nagyon győzött. Mindjárt elmondom, 3-on voltak. És képzeltek el, hogy erre is visszatérünk mindjárt, amikor azt mondta a Biblia, hogy Mózesnek a keze elfáradtak, és mit csinált Mózes? Most mondjatok. Zsófi már elmondta, jó ötlet. Mit csinált Mózes? Kitartotta. Kivitte, kivel ment a hegyre imádkozni? 2 embert vitte magával, Húr és Áront. És ők ketten tartották a kezük, ők Mózesnek a kezét, és őt hozták is egy követ, és alá tették. Így van. És amikor imádkoztok, én arra akartam kiukadni, hogy amikor imádkoztok, és egyedül imádkoztok, lehet-e fáradtatok, már álmosok vagytok, mert lehet, hogy jó Isten hoz, meg nem jutott oda az ima, és akkor jó lenne, ha 2-3-on tudtok imádkozni. Imádkoztatok már együtt testvéreitekkel, például, vagy a szüleitekkel? Így van. Mert ha közösen imádkozunk, hát azt mondta, hogy többségben az erő. Közösen imádkozunk, akkor nagyobb erő. Hát akkor 1 ima, 2 ima, 3 ima, az nagyon sok ima, megy az Isten felé, Isten örömmel meghallgatja azokat az imákat. És így csinált Mózes, és Áron is Húr, és együtt jöttek, és akkor 3-an imádkoztak. És leültettek Mózes egy köven. És mi a kő, gyerekek, a Biblia jelképe szerint? Mi a kő? Szikla. Ki az? Ki ez a solit? Jézus Krisztushoz. A kőszikla az mindig Jézus Krisztus. Ami imáink a Krisztus nevében van, és a Krisztuson alapszik, és úgy imádkozunk, ahogy Krisztus várna tőlünk, akkor jó Isten meghallgatja. És amikor imádkozunk akár az unokatestvérünkért, akkor nem szabad haba adni, amíg nem látunk, hogy meggyógyult. Mózes nem hagyta abba, amikor nem látta, hogy Izrael győzött. Hát Isten segítsen mindannyiatokat, hogy gyakoroljunk is a hosszan imádkozni, amíg nem történik meg a megoldás is. Isten nem válaszol, mindig kell imádkozni. Nagyon köszönöm szépen, anyatokhoz menjetek vissza. Lukács evangéliumának 9. fejezetét keresjük meg, és annak a 28. versétől 36. verséig egy éjszakaszt fogunk olvasni. A Jézus Krisztusnak a megdicsőülése hegynek a történetéről szeretnénk beszélni, annak a tanulságairól. Ezen belül pedig egy kijelentés szeretnénk a referenszerűen végig az Isten tiszteletünk alatt arról beszélni, meg pedig amikor Péter kijelentette, hogy Mester, jó itt nekünk lenni. Jó itt nekünk lenni, epicsünk magunknak 3 hajlékot, egy Mózesnek, egy Élisnek és egy neked. Ezzel a kijelentéssel az elmúlt hónapokban én elkezdtem sokat gondolkodni. Amikor az ember kijelenti, hogy jó ez a hely neki, vajon mindig jó ez a hely? Mitől tudhatunk, hogy jó helyen vagyunk? Mitől tudhatunk, hogy jó helyen vagyunk, és ez a hely vagyunk az a hely, ahol Isten akar, hogy mi ott legyünk? Mert a helykeresés, ez mindannyiunknak a kívánsága, velünk járó jelenség, hogy amióta születtünk, az ember keresi a maga helyét. Családjában keresi a helyét, a világban keresünk, amikor fiatalok vagyunk, akkor merre megyünk, milyen egyetemre, milyen szakmát válaszunk, milyen feleséget, férjet válaszunk, hol lakjunk, melyik országban, melyik a gyülekezetben legyünk, melyik közösséget fogadunk el. Mindez azt jelenti, hogy helyet keresünk magunknak. Vajon minden helye, ahol vagyunk, jó helye nekünk. Olvassuk maga a történetet, akkor utána visszatérünk az elemzéshez. Azt mondja itt a 28. verstől, hogy és lőn e beszédek után, mint a 8. nappal, hogy maga mellé védte Pétert, János, Jakobot, és felment a hegyre imádkozni. És imádkozását közben az ő orszája, ábrazata elváltozott, és az ő ruhája fehér és fénylő lett. És íme két férfiú beszélt vele, akik Mózes és Élis volt, kik dicsőségében megjelenvén beszéltek vele az ő halálát, mert Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Péter pedig a vele lévőket elnyomta az álom, de mikor felébredtek, látták az ő dicsőségét és amakét férfiút, aki vele álltak. És lehet, amikor azok eltávoztak őt tőle, mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, csináljunk azért 3 hajlékot, egyet neked, Mózesnek is egyet Élisnek. Nem tudva, mit mond. És amikor ő ezeket mondta, felhőt támadt, és azokat beárnyékozta, ők pedig megfélemlettek, mikor azok bementek a felhőbe. És hozzát lőtt a felhőből mondván, ez amaz az én szerelmes fiam, őt hallgassatok. És amikor hozzát lőtt, találtatott Jézus csak maga, ők pedig hallgattak, és semmit abból, amit láttak, senkinek el nem mondták azok a napokban. Kedves gyülekezet, jó ismert történet. Ahogy mondtam, hogy igazából a Krisztus miután sokat tanított, és elfáradt is, úgy gondolta szokás szerint, hogy mindig el kell vonulni egy kis nyugalomra, feltöltődésre, és ebben az alkalomban pedig nem csak a nyugalomba vonult, hanem úgy akart, hogy elmenjen is atyával találkozom, és imádkozik Istenhez. És ahogy láttunk is, akár is a gyerek prédikációban is, hogy Mózes sem maga egyedül ment a hegyre, halomra imádkozni, hanem vitte magával 2 embert. Krisztus vitte a legközvetlenebb tanítványait, három tanítványt, János, Jákobot és a Pétert. Amikor megérkeztek a hegyre, ugye, Krisztus elkezdett imádkozni. A tanítványok szokás szerint, ez nem is olyan rutinból, mindig, amikor Krisztusnak szüksége volt, hogy legyen velük és imádkozzon, mindig elállultak. Tehát a rutinból megint alomba merültek. Krisztus nem hagyta abba, tovább imádkozott, megjelent Mózes és Élés. Annyira imádkozott, hogy Isten küldte Mózes és Élés ő hozzá, hogy beszéljenek. És igen, annyira megdicsőült az egész hegy, annyira fantasztikus fény alakult körülte. Körülbelül, mint a mennynek a íze volt, a mennynek a előképe volt. És a Péter és a többiek, amikor aludtak, felkeltek, hát a fantasztikus fényben találták magukat, minden csillog, ragyogó körületük. Hát a Péter az álom mamorában azt sem tudja, hol van, mit történik körülete, és akkor rögtön, fantasztikus módon, ahogy szokás szerint mindig kimondja, ami szívében van, azt mondja, hát a mester, jó itt nekünk lenni. Csináljunk három házat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Élésnek. Akkor felteszem azt a kérdést, amin keresztül elgondolkodhatunk, hogy vajon jó volt az a hely Péternek. A gyülekezetnek is felteszem azt a kérdést, hogy Péternek jó volt az a hely a hegyen. Szerintetek? Ki mondja, jó volt? Ki mondja, nem volt jó? Igen, minden két válasz jó. De meg fogunk látni, hogy mitől volt jó az a hely, és mitől nem volt jó. Tegyük fel megint tovább a kérdést, hogy Jézusnak jó volt az a hely. Igent is lehet mondani, és nemet is lehet mondani. Én meg fogom mondani, miért. Ha feltesszük azt a kérdést, hogy a Krisztus azért jött-e a földre, hogy ott a hegyen maradjon, legyen neki hajlik a három tanítványjal. Ez volt a Krisztusnak küldetése? Mi lett volna a Krisztus ott az három tanítványjal, meg a Mózessel, körülbelül hat ember? Azt jelenti, hogy nekünk annyi. Megváltás tervnek, a történetnek ennyi. Három emberért jött a földre Krisztus. Ez a hely Krisztus küldetés szempontjából nem jó hely volt. Mert ha ott maradt volna az ajánlattal, amit Péter neki tett volna, akkor nem teljesítette volna Krisztusnak küldetése. Ebből a szempontból azt mondjuk, az a hely nem felel meg Krisztusnak. És a Péter oldalá is megnézzük. Péter úgy akart megerülni a mennybe, hogy ő neki nem kell küzdenie. Nem kell a bűneit, mert körülbelül az mennynek a előízetet, megváltott ember Mózesnek és Élés, akik a megváltott embernek a előképei voltak, vagy zsengei voltak, akik már bekerültek a mennybe. Velük lenni, együtt lenni, az már maga az a menny hangulata volt az egész. És a Péter pedig úgy akart bekerül a mennyben, hogy ő még szennyesen, még a gőgösen, sőt azt mondta, magukban gondoltam, hogy hát nem megyünk vissza még vitatkozni a kilenc másokkal. Azt mondja János, akkor figyelj, megjegyezünk, jó, ki legyen itt a nagyobb köztünk, és akkor többi kilenc maradjon. Így jó lesz nekünk. Így akart kerülni a mennybe. Azt feltesszük a kérdést, mi volt a Krisztusnak, vagy Péternek, Krisztusnak a terve Péterrel, azt mindannyiunk tudjuk, ugye? Krisztus feltámadásán után mit mondott? Legeltess meg anyájamat. És annál sokkal előbb is azt mondja, rajtad keresztül tovább viszem az innegyházamat. Te gondozol a többi testvéreket. Isten Krisztusnak volt terve Péterrel, amit Péter el akart kerülni ennek a terv előtt. Nem akart ezt a küldetést vállalni valamilyen formában, azt hiszte, hogy akkor vége van, akkor ők maradjanak azon a hegyen, és három ajlikot építsenek. És mindig szoktam mondani, hogy annyira ízleltek azt a mennyek a előízét, annyira jó volt a hely, azt mondja Péter, hogy mi, nekünk nem kell hajlik. Mindig szoktam mondani, a mennyben, ha valaki hajlítanak, akkor is úgy fog, mint egy király. Azt mondja, mi hajlítanak leszünk ezen a helyen, nektek legyen hajlikotok, mi gyönyörködünk bennetek. Hát, igen, Krisztusnak sem volt ez a hely számára a megfelelő, és a hosszú távra nézve, úgy gondolom, és Péternek sem. Ez a hely, bármilyen hely, ahol vagyunk, ahol élünk, ahol forgolodunk, az a hely jó, amikor ott a hely megtaláljunk a mi küldetésünket, a mi céljainkat, hogy miért vagyunk ott. Nem lehetünk valahol céltalanul maradni egy helyen, és Isten terve szerint maradni egy helyen, és ott lenni azért csak, mert jó nekünk, a közérzetünk sokkal jobbot. Az a hely jó, ahol van küldetésünk is, a mi küldetéstudatunk, ha megvan, akkor az a hely a legtökéletesebb, ahol tudunk végezni. Nem tudom, hogy vagytok vele, figyeltetek már, hogy az utóbbi időben, a közösségben gyakorlatilag elindult egy hullám. Ugye vannak mindig egy hullámok a közösségben, amikor volt egy ilyen vegetárianizmus hullám, reform hullám, most pedig a vidékre költözés reform hullám. Hogy a bizonságtétel alapján el kell költözni vidékre. Gondolkodtunk azon, hogy mi ez jó nekünk a vidékre való költözés? Hányan vannak, akik azért csak költöznek vidékre, mert persze elegen van a város életből, de azért ott nyugalommal legyek a családommal, egy bezárkozott vidékre akar költözni. Hányan vannak úgy, hogy hát, mert a Jeremias testvér nagyon jó lakást talált, vagy telket vásárolt, mint amin a Békés Csabán, akkor én is megyek, hogy ott legyünk együtt. Megint egy kis zárt közösséget csinálunk. A Jeremias testvére, meg Franz Mutonban jó érzik magukat. Ez volt az ő küldetése. De Ellen White nem erről beszél. Ellen White azért, hogy költözünk vidékre, hogy tudunk végezni azt a munkát, ami a saját lelkünk fejlődésére, a sajátnak, másoknak a evangelizására. Sőt, azt mondja, térjük vissza a város, vagy evangelizáljuk a városokat. Tehát a maga, a költözés nem a probléma, hanem milyen célra, milyen küldetést látunk ebben a vidékre való költözés. Miért mondjuk jó nekünk a vidékre való költözés? Sőt, nem biztos, hogy Isten azt akarja, hogy mi X vidékre menjünk. És mi alapján választunk a vidékeket? Nekem a Balaton környéken legyen, mert szeretem a vizet. Nekem esetleg a hegyek, mert szeretem a hegyeket. Isten nem a hegyeket akar téríteni. Isten nem a vizet akar téríteni, Isten embereket akar. És ha mi úgy költöznénk olyan célra, hogy mi az küldetésem velem, akkor lehet Isten fog mondani neked, neked kell maradnod a városban. Gondoljátok, nem mindenkinek kell költözni a vidékre. Pál apostol nem vidéki prédikátor volt. Észrevetetek? Ő nagyváros prédikátor volt. Mindig a nagy központokat kereste. Persze Filip az, aki járatlan útra kellett mennie, egy kis vidék helyen, ahol senki nem jár, keves ember, de ő nekik Isten azt mondja, menjen ott, mert ott van egy komornik ember, és vele kell találkozni. És jó volt neki az a hely. Kedves gyülekezet, számunkra mindig az a hely jó, amikor mindig találunk a küldetési tudatunk, a küldetésünknek a értelmét. Én mindig a saját tapasztalatomból indulva, engedjetek ha egy-két dolgot kéne mondani, akár is az életemről, hogy én nem tudtam, hogy itt Magyarországon, itt fog szolgálni nektek, itt fog nektek beszélni Isten igéről, magyar nyelven. Én egy kis faluban születtem, ahol mindenféle babonassággal foglalkoztunk, hiedelmekkel foglalkoztunk. Egyébként maradjatok délután, mert szeretnénk erről beszélni, az Afrika hitvilágáról, hiedelmekről és babonaságról, és nagyon érdekes téma, saját tapasztalatainkból, családom tapasztalataiból kiindulva. És ebben a Olivia, itt emelj rá, beszélj. Abban a városban születtem, ahol semmi elképzelésem nem volt, hogy létezik Krisztus. Isten azt mondta, nem kell ott abban a városban lenni. Mondhatom, jó helyen, majd jó éltünk, mert a mi családom vette az első tévét abban a városban, képzeltek el. Nekem volt az első, ambulancia, ami szirenázott a városban. Amikor csináltam, akkor minden szomszéd gyerek jött és megnézte. De magyarul jól itt benéltünk. Mondhatunk is, nagyon jó itt, nagy menők vagyunk ott, maradunk ott. De Isten azt mondta, nem ott az a helyed. Azt mondja, 6 év utána költöz a fővárosba. Azt hiszem, a fővárosban ott van fény, nem kell világítani a gyertyával, nem kell a televíziót, mint ami aggregátorral vagy akkumulátoron keresztül futatni, és utána kikapcsolódik egy óra után, hanem ahol van világ, minden rendben, aszfalt utak. És az ember azt mondhatám, hogy akkor persze biztos jó volt nekem ott lenni, és jó. Azt mondja Isten, nem. Menjen Magyarországra. Abba a helyszeg, országba, ahol nem ismered se a nyelvüket, azt sem tudod, hol van. Csak sejtelmed van valami kommunista ország. Oda kell jönnem. Kevés gyülekezet, mondhatom is, milyen jó itt lennem, mint a Péter. Mert mindenki szeret engem, gyakorlatilag nem volt semmi rasszizmus tapasztalatom 15 év alatt, miközben minden afrikai sír, hogy rasszizmus van Magyarországon, én azt mondom, én nem tapasztalom. Mondhatom, hogy itt van munkahely, itt van pénz. Olyan jó ez a hely. Ez nagy kérdés. Iskola után nekem is kellett feltennem a kérdést, jó itt nekem lenni, barátokat szereztem. Ugyanakkor most kettes életet élünk, időnként Afrikában vagyunk, időnként vagyunk. Már mindig az a kérdés, hol a helyünk? Hol jó nekünk? De ha megtaláljuk a küldetésünknek a célját, lényegét, mindenhol lehetünk, ahol tudunk ezt a küldetést véghez vinni. De egy gondolatot hagyd mondjam, hogy Krisztus elindult a hegyre imádkozni a tanítványokkal. Ő tudta, hogy miért megy a hegyre, ugye? Miért ment a hegyre? Imádkozni. Ez volt a célja ennek a hegynek. Az volt a küldetés, hogy oda megyünk, imádkozunk. De figyeljetek meg, mi történik. Az történik, hogy amikor megérkeztünk azon a helyen, amiért mentünk az itt, hogy imádkozunk, Péter és a többiek elfelejtettek a küldetésüket. Mit csináltak? Elaludtak. Ilyen vagyunk, hogy elindultunk valami hely, tudtunk elején Isten mit vár tőlünk, és amikor megérkezünk azon a helyen, akkor elfeledkezünk arról, hogy miért is mentünk oda. Voltatok a Bozsván, hogy ezért mentünk Bozsvára, hogy feltöltődjünk, hogy Isten igéjét hallgassunk. Akkor megérkeztünk ott, akkor hát a fiatalok már lányokra néznek, a lányok a fiúkra, az idősek pedig felfelé mennek, akkor a hegyre is után elfeledkeznek, milyen gyönyörű a Bozsva, a természet. Elfeledkeznek, hogy Isten igéjével kell foglalkozni, esetleg másokkal, de gyakorlatilag csak a külső dolgok fontos nekünk. Milyen finom volt az étel, sőt, ha nem volt finom, akkor panaszkodunk is. És elfelejtkeztünk, hogy itt a komoly lelki célra indultunk erre a táborra. És az apostolok is megérkeztek, ott is elfelejtkeztek. Kedves testvérek, ez a hely, az a hely jó, amikor megtudunk, hogy milyen célra megyünk, és az a küldetés csodátunk mindig megvan szemünk előtt. Az a hely Isten szemszögéből jó lesz nekünk az a hely. És a küldetés tudatunk sokszor vannak, én úgy gondolom, hogy rövidtávú, középtávú és hosszútávú küldetés tudat. Most a rövidtávú küldetés tudatod volt, hogy Krisztus menjen és imádkozzon. Ennyi. De a hosszú küldetés tudat, a küldetés a Krisztusnak az volt, hogy a megváltás tervet véghez vigyen. Az ember hajlamos összetéveszteni az állomás és a végállomást között. Az életünkben sok állomás van. Én tudok megnézni, ha nézzük meg a életünk visszafelé, mint a Biblia, Héber Bibliát olvasnánk, akkor rá fogunk jönni, hogy sok minden csak állomás volt. Én ahol származtam végig-végig, akkor azt mondom, hát ez csak állomás volt. Főváros, az csak állomás volt. Hát Magyarországra jöttem, az is állomás talán. De ha én azt kezdem mondani, hogy Magyarország az a végső célom, mi fog történni? Az fog történni, ami Péter mondta, hogy építsünk itt három hajlikot. Az ember bebetonozza magát. Az ember kezd dolgozni csak az egzisztenciáért. Miközben a Biblia azt mondja, hogy mi csak vándorok vagyunk ezen a földön. Mi csak vándorok vagyunk. És mi nem azért jöttünk, hogy akkor itt minden felépítjük, és akkor itt több száz évekre eredményeket építünk, és akkor maradunk itt. Hanem vándorok vagyunk, és az igazi hívő nép mindig vándor volt. A vándorlás során az ember felfedez, hogy Isten vele van, és mindenhol ott van az Isten. Két héttel az előtt volt a prédikátor testvérünk a Svájcból, Dávid Zséna, beütött a fejembe egy gondolatot, hogy mi a különbség a pogány nép és a Isten népő között. Hogy a pogány nép, az mindig telepítettek, birodalmokat csináltak, és a monumentumokat csináltak, tehát a szobrokat, meg a műemlékeket. Az Isten népe viszont mindig vándorolt. Isten úgy gondolta jónak, akkor elküldte őket a fogságban. Úgy gondolta jónak, akkor menjetek Egyiptomba. És ott mindig tapasztaltak Istenen való, hogy Isten mindenhol ott velük, és azért küldte őket oda, hogy legyen valami cél. Szintén a megváltás céljából küldte őket oda. De ha ott maradtak volna, és a Kanaán, amit adott nekik Isten, az is csak állomás volt, mert az igazi Kanaán az a mennyben van. Ők most mind a mai napon a zsidók azt gondolják, hogy ott a Jeruzsálem, ott nekik ott kínó legyen. Nem írtatek meg az Istenek a célját, az Istenek a küldetését. Azt hiszik, hogy itt a földön a Jeruzsálemet kell foglalniuk újra, mert ez a megígéret föld. Elfelejtjük, hogy Isten azt mondja, hogy ez csak állomás. A végcél az a mennyben van. És mi vándorok vagyunk, vendégek vagyunk, jövővények vagyunk itt ezen a földön, és haladunk egy irány felé. És amikor az ember ezt az állomásokat összekeveri a végcélokkal, sajnos abban az hibában fog esni, mint Péter, hogy építi magának hajlikot. És örül, hogy csak hárman vannak, ő ott meg a kis családjával. Örül, hogy csak a négyen vannak, pár testvérrel, és utána pedig az egész világ körülöttünk talán elpusztul, az Isten műve pedig kárt szenved, vagy nem halad előre, mert a gyülekezet, a testvérek, sajnos építettek maguknak már három ajlikot. És minden nap nekünk kell határoznunk a napi szintű küldetésünket. A középtávú küldetésünket. Hosszú távú. Gyülekezet szinten is lehetne. Mi a gyülekezetnek a rövid távú küldetése? Van egy stratégia, van egy terv a gyülekezetnek. Mit akarunk elérni holnap, vagy egy héten belül, vagy egy hónapon belül? Mivel akarunk tenni a gyülekezetet egy év múlva? Mivel akarunk tenni maga az gyülekezetet akár két év múlva, vagy 10 év múlva? Az ember gondolkodik, és amikor vannak ilyen terveink, és összhangban van Isten tervével, Isten megáldja. Céltalan hívők sok van, sajnos. És azért, mert elfelejtettünk, miért tiltunk meg, miért lettünk a keresztények. Igen. Amikor tényleg nem elfelejtkezünk ezek a küldetésekről, napi szintű, akár középtávú és hosszú távú küldetésünk, akkor következik, hogy Péter, ahogy mondta, hogy mester, építjünk három hajlikot. Gondoljátok, Péter halasz volt, most már más szakmát vállal ott a hegyen. Ő építesz akar lenni. Nézzetek, ott tévesztünk a célokat. Halaszból Krisztus azt mondja, emberek halaszni fogsz, embereket fogsz halaszni, ő már a hegyen. Mi történik? Azt mondja, ő építesz akar lenni. Így a saját személyes életünkben is, amikor tévesztünk az Isten szemünk előtt az az igazi küldetés, akkor kezdtünk keresni azokat a szokmákat, ami nem nekünk való. Ami nem a mi világunk. Csak azért, mert egzisztenciánk legyen, jó létünk legyen, azért, hogy közérzetünk jó legyen, ugye? Akkor ilyenkor fontos-e válik, amit a mai világban úgy hívják, hogy megteremtjük magunknak a komfortzónát. A komfortzóna, ahol jól érzem magámat, nem kell sírni, hogy akkor nem tudok a számlát fizetni. A komfortzóna, akkor visszajövök, akkor van klímaházban, esetleg beindítom, a meleg van. Komfortzóna, van normális kocsim, hát minden hónapban tudok fizetni a biztosítást, és azt megteremtem. Hát az ember nem képes arra kimozdulni, ami már megzavarja ezt a komfortzónát. Ha már segíteni kell esetleg X testvérnek, de abból ki kell vennem, ami a luxusomra, a nyaralásomból esetleg, akkor az ember nem képes megtenni. Mert megzavarja az ő komfortzónáját. Akkor ez fontosabbá válik. És amikor eltévesztjük a küldetésünket, hát a legdurvább dolog történik. Nem más, mint ha elalszunk. Egyszerűen elalszunk. A gyülekezetben, a saját életünkben. Péter ezt megtette, igazolta. Elfelejtettek, azért kellett menni, hogy imádkozzanak. És rögtön álomba merültek. Kedves gyülekezet, akár közösség szinten, nem gondolunk, hogy a közösség esetleg eltévesztette a célját? Nem gondolunk esetleg a vezetők már nem az a cél csinálják, amilyet kéne? Nem gondolunk a gyülekezet vinei már nem azért küzdenek, amilyet el voltak hivatva? Vagy a prédikátoraink nem azt prédikálnak, amilyet el voltak hivatva? És akkor ne csodálkozunk, hogy azt mondanak a gyülekezet? Ne csodálkozunk, hogy nem térnek emberek, amennyire kéne térni? Nem csatlakoznak hozzánk? Mert eltévesztük szemünk elől azt a küldetést, amit Isten adott nekünk. És mindenki a saját komfortjáért működik, a saját jólétéért működik. Az állomást, ami csak úti meneti állomás volt, azt gondolják, hogy az a végső cél, ott kell maradnia. És minden megtesz, minden erőfeszítése megtesz, hogy ott tudjon építeni magának három hajlikot. És a szó szerint is három hajlik. Amikor az embernek van háza, mi jön a következő nyáralót? Hát lehet sok kettőt, de gyakorlatilag ez sokszor előfordul. A küldetésünkben mindig párosul a szenvedés is, nehézség is. Amikor küldetés ad nekünk Krisztus, Isten, nem mindig a kényelmes küldetésről van szó. Pál apostol azt írja Filippiekhez írt levélben, első fejezet 29. versben, hogy nekem kegyelmet adott ott, nem csak, hogy Ahogy is mondja, nem csak, hogy higgyek Krisztusban, hanem szenvedjek is érte. Hogy ő a Krisztussal való szenvedés, az a kegyelem. A Krisztussal való szenvedés az, amikor kicsit többet vállalunk, mint amennyit. Kicsit megalázunk magunkat, kiürösítünk magunkat, és egy erőfeszítését teszünk, mint ami kényelmes lett volna számunkra véget csinálni. És a Krisztusnak azért jött kellett jönni a földre, hogy ő is szenvedjen, de az ő küldetésében, abban a szenvedésben az volt a győzelem. Abban a szenvedésben az volt a csúcs, és ott a keresztén, amikor kereszten vedni, az volt a győzelem maga. És a szenvedés, a küzdelem, az mindig pozitív dolog az Isten szemszögéből. Az áldozatvállalás. Tudjátok, mit jelent az a kifejezés, hogy áldozatvállalás? Pontosan, mint amikor az ember a kinyelméről lemondja, a jólétéről lemondja, hogy többet tegye az Isten művéért, másokért, az evangéliumért. Amikor az ember nem csak, hogy akkor keresenek engem, már 8 óra, akkor már nem lehet engem keresni, kikapcsolom a telefonomat. Amikor az ember már csak így gyakorlatilag beprogramozott dologszerűen program, tehát ekkor tudok fogadni, ugye vannak ilyen a lelkészi hivatalok, és le van írva, hogy mettől és meddig lehet a lelkészhez bejelentkezni. Gondoljatok Krisztusnak, hogy csak az lett volna, hogy ő csak reggeltől és 10-ig, vagy mint a 9-től 12-ig fogad az ember, akkor befejezett volna a munkáját. Ez az áldozat, amikor többet, amikor kicsit a fájdalommal is, a nehézséggel is jár, de ebben van az öröm, ebben van a legtöbb áldás, és ebben van a küldetésünknek a győzelme. És ez vezet bennünket a legtöbbször is, hogy keresünk az imát, imádkozunk. Az biztos tapasztalatotok, hogy amikor minden rendben megy az életünkben, akkor elanyagolunk az imát. Amikor normálisan megy, akkor az ima az már tizedrangú dolog. Mikor imádkozunk a legtöbbet, amikor nehézségeink vannak, akkor kerülünk újra Isten közelében. Akkor küzdünk jobban dologért. És a küldetésben, amikor küzdelmünk vannak, nehézségeink vannak, mit csinál az Isten? Isten így hagy bennünket cserbe? Isten így hagy bennünket, hogy toporzikoljunk ott abban a sárban, és akkor ennyi? És ő távol néz bennünket, hogy hát hogy fog kijönni ebből a sárból? Amikor Krisztusnak a komoly küzdelmei voltak, tudjátok, miért a Krisztus ment a hegyre? Nagyon érdekes, hogy az előző verseket olvastok, akkor rájöttek, hogy Krisztus először kijelenti a szenvedéseit. Mindenkor, amikor Krisztus kijelentett a szenvedését, nagyon komoly félelem szállt benne. Nagyon kezdett retegni, félni. Mert mindig az volt benne, hogy Isten fiaként meg fog halni. Vajon ő fel fog támadnia? Az egész bűnnek a terhe rajta lesz. Nem a saját bűne, hanem másoknak. És óriás félelem, a szentség és a szennyezés találkozik egy helyen. És ott a sírba viszi őt a sátánt. Hát a Krisztusnak óriás kérdés, Istenként fel lehet támadni. Amikor azt mondja neki az atya, hogy egyedül kell vívnod az egészet, mert én nem leszek ott. Senki nem lesz oda ott, és se barátjai. És amikor kijelenti ezt, óriás félelem. Nem tudok képzelni, mi emberileg nem tudunk felfogni. Erre volt szüksége, hogy bátorítást kapjon, vigasztalást kapjon. Erre mondta, amiatt mondta a tanítványainak, hogy gyertek velem és imádkozzátok. Velem. Getsemáni kertben is ugyanaz mondta. És Isten lát a Krisztus küzdi, hogy nehézen tudta fogadni, emeszteni ezt az egész küldetésnek a bozámos szakaszát ott a Golgota útján. És amikor Krisztus olyannyira mélységesen imádkozott, mert úgy gondolta, hogy ennek a küzdelemnek, ennek a küldetésnek csak komoly imával lehetett. Olyannyira mélységesen imádkozott, hogy azt mondja, az ábrázolta megváltozott, fején lett az egész a teste, meg az egész a ruhái, és nagy fény volt kerülete. Elgondolkodtam azon, hogy miért Isten nem küldte Ábrahámot, a hit atyát, nem küldte Salamon esetleg a nagy költő, hogy komoly vigasztaló verseket mondjon. Nem küldte Dávidot esetleg árpani, énekeljen a Krisztussal, hogy jó kedve legyen, hanem Mózest és Élést. Miért? Mert ez a két ember, azt olvassuk itt, akik dicsőségben megjelenvén, a 31. versben beszéltek az ő halálát, amely Jeruzsálemben meg kell teljesíteni. Milyen témákról? Politikáról? Beszéltek a fociról, olimpiáról? Nem. Beszéltek halálról, mert ez volt a téma, ami foglalkoztatta Krisztus. Isten mindig azt a vigasztalást küldi, azt az embert küldi, aki a megfelelő vigasztalást tud nekünk adni. Csak akkor tud küldeni, ha mi valójában őhozzá fordulunk. Mózes azért kellett jönni, mert Mózes ugyanaz az ember, aki nem kóstolta meg, aki meghalt és utána feltámasztatta őt, Krisztus is a mennyben van. Élés ugyanaz az ember, aki gyakorlatilag nem kóstolta meg a halált. Krisztus nem volt más dologtól, ami a legjobban félt volna, mint a haláltól. Olyan ember kellett küldeni, aki nem a sírban vannak, aki már megváltottak. És hogy mondjanak neked, figyelj ide, Krisztus, ha mi, halandó emberek, bűnös emberek, ott vagyunk a mennyben, kiviselünk az emberiséget, nehogy te, aki onnan jöttél, hát ne menjél vissza, hát gondolj már végig. És Isten nem fog téged cserbe hagyni. És ez a két ember reformátorok voltak. Mózes, aki Egyiptom sötétségéből Kanaánba felé vitte. Krisztus ugyanaz a sötétség, bűn sötétségünkből a menny felé visz bennünket. Krisztus, aki megjött reformálni az egész Isten művét, mint ahogy Élés is megcsinálta. Szóval az ember olyan tapasztalatokat tudnak mondani. Találkoztatok már valaki, amikor elmentek lelki gondozásra, vagy problémát van, valaki jön, úgy beszél tapasztalatról. Nem pedig könyvből, meg teológiából, hanem tapasztalatból beszélsz neked. Ugye felüdítő, megnyugtató, mert átélte. Ez volt a legtökéletesebb vigasztalás, amit Isten küldi. De nem úgy küldte, mert a Krisztusra ő elkezdett keresni, hogy akkor az apostolok, akkor tanítványok jöjjenek, ki vigasztaljanak, hanem Isten azért küldte, hogy megmutatja, hogy a legtökéletesebb tapasztalatot tudok adni, amit mi nem is gondoltunk. Kedves gyülekezet, befejezésül van egy mondat itt, ami úgy hangzik, és a szózat támadt a felhőből is mondván, ez Amaz az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Én elgondoltam, hogy függ össze az egész. Miért Isten ezt a kijelenti ezt az egészet? Azért, mert amikor keresünk a helyünket, akkor jobb lenne, ha Krisztustól megkérdezünk. Egyszerűen a Jóisten azt mondta Péternek, a többieknek, hogy ne határozd meg, hogy itt kell hajlikot építeni, ne határozd meg te, hogy itt jó neked az a hely, kérdezd meg Krisztus, ő tudja, hogy te Péternek mi a küldetésed, mi a feladatod, hallgass meg rá. Mi kitalálunk, hol legyen a helyünk, ami kedvünk szerint, ami elképzelésünk szerint, ami kívánságunk szerint, de soha nem kérdezünk Istentől, hogy Uram, mi a helyem? Mit akarsz velem? Hát jó lenne, ha imáinkban gyakran feltennénk ezeket a kérdéseket, akkor biztos Isten válaszolna, és nem lennének a tévedések az életünkben. Kedves gyülekezet, én ezek a gondolatokkal szerettem volna veletek megosztani, és csak kívánom, hogy Isten segítsen mindannyiunknak, hogy értsük meg, mi a mi helyünk, találjunk meg azt a helyet, ami Isten nekünk szánt, és a elsőben mindig szemünk előtt legyen az a küldetés tudat, hogy mindannyiunknak Isten egy küldetés adott. Ez lehet a családban, lehet a gyülekezetben, lehet a munkahelyen, de kérdezzünk meg Istentől, hogy miért és hova szeretne, hogy mi legyünk, ahol jó nekünk. A történet úgy befejeződik be, hogy amikor lementek a hegyről, akkor már is találkoztak egy feladattal. Egy ördönges gyereket kellett meggyógyítani. Ha maradtak volna a hegyen, se Krisztus, se ők sajnos nem tudtak volna meggyógyítani azt a gyereket. És már is ott volt a feladat, ott volt a rövid távú küldetésük, hogy ott menjenek és gyógyítsanak azt a gyereket, aki megszállott. Isten segítse mindannyiunknak, hogy mi is találjunk a mi helyünket. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 150-es számú éneket. A 150-es számú éneknek első két versét, majd imádság után a harmadik verset.
Hálások vagyunk te néked ezen a délelőtt időszakban, amikor te mindig is újra és újra felhívod a mi figyelmünket, hogy találjuk azt a célt, amiért elhívtál bennünket. Ha találjuk azt a szent feladatot, amiért elhívtál bennünket, amit ránk bíztál, hogy mi munkatársadvá váljunk a te művedben. Köszönjük, Urunk, hogy amikor eltévedünk, amikor más irányba megy az utunk, visszaterelsz bennünket. Magadhoz vonzasz, és a kell is pusztára küldesz bennünket, és a mi lelkünkre veszélsz. Szeretnénk, Urunk, ha nem csak a szenvedés árán, nehézség árán írtsuk meg, hogy mit vársz el tőlünk. Olyan jó lenne, ha mindig megértjük a értenénk, a mi szent feladatainkat napról napra, ha azt gyakorolnánk. Köszönjük, Urunk, azt tanítottál bennünket, hogy amire hívtál bennünket, abban is segítesz, hogy fékhez vigyünk. Erőt és tapasztalatot adod. Segíts abban, hogy velünk, veled járunk együtt ezen az úton. Köszönjük, Urunk, hogy téged hallgathatunk. Köszönjük szépen, hogy felépülhetünk ezen keresztül. Segíts abban, amikor hazamegyünk, másokat is építjük fel. Te segíts abban, hogy napra-napra tapasztaljunk fejlődést a mi életünkben, és becsüljünk minden lépést, minden fejlődést. Kérünk, Urunk, áld meg mindannyiunkat, mindannyiunknak a életét. Fejleszt bennünk a hitet, hogy mi tudunk tőled függni. Áld meg az a gyülekezetet és az egész közösségünket. Áld meg a nehéz napokat, amiket élünk. És kérünk téged, hogy erősíts meg a hitünket, hogy minden nehézség, viszontságos korszak, időszak ami javunkra van, mert te szeretsz bennünket, és téged is szeretünk, Urunk. Maradj el köztünk, kérünk ennek a napnak áldását is, Urunk. Hadd tudunk építeni ki a fele barátját beszélgetésünkben, mindenben, ami Úrunk Krisztus nevében, a te szent lelked által fogad el imáinkat. Amen.
A 150-es számú énekünk harmadik versét énekeljük.